Jó napot kívánok, ez itt a Flaster. Dévényi István kollega igazoltan van távol, ezért mai vezetem a műsort, szerető Szabolcs vagyok, a Magyar Hang főmunkatársa, és a mai vendégek Tresó Tibor, az N1 TV szerkesztő műsorvezetője.
Szervusztok, üdvözlöm én is a nézőket.
És hát kollégánk a Magyar Hangtól Tompos Ádám.
Szép jó estét, sziasztok.
És hát mi mással is tudnánk kezdeni ezt a műsort, de nem vagyunk egy klasszikus politikai elemző műsor, mint az előválasztással. Ugye most csütörtök, egy óra múlt, 13 óra múlt, nagyjából a választókörzetek felében hirdettek már eredményt, tehát hogy a végeredményt még nem ismerjük, de azért azt gondolom, hogy a lényeges dolgok, mint hogyha eldőltek volna. Vidéken ugye egyértelműen Dobrev Klára dominál, Budapesten Karácsony Gergely tud erősíteni, de összességében a miniszterelnök jelölti versenyt úgy tűnik, hogy az első fordulóban legalábbis Dobrev Klára fogja megnyerni, és ami meglepetés, hogy Karácsony Gergely mögé, mellé Márki-Zay Péter juthat be harmadiknak a második fordulóba, harmadikként, megelőzve Jakab Pétert. És ugye ez mondjuk nem annyira meglepetés, ezt ugye jelezték a felmérések, hogy Fekete Győr Andrásnak túl sok babér nem terem ebben az első fordulóban, az előválasztáson, és ez úgy tűnik, hogy így is lett. Adja magát a kérdés, hogy meglepett benneteket ez az eredmény, ez a várható eredmény, vagy lehetett ilyesmire számítani? A felmérések azok nem egészen ezt mutatták. Hozzá kell tennem persze a közvéleménykutatók, hát hogy mondjam, védelmében, hogy ilyen típusú megméretés még nem volt Magyarországon, nyilván különböző speciális okokból nagyon nehéz megbecsülni pontosan, vagy nehéz lehetett megbecsülni pontosan, hogy mi várható. Tehát mi a meglepetés, erre számítottatok, hogy ilyen röviden lehetne ezt értékelni.
Nos, hát én, mint az N1 televízió szerkesztő műsorvezetőjén, azért Jakab Pétert volt szerencsém párvidéki körön át követni, amikor ugye járták az országot, még egyébként a választás indulása előtti utolsó hétvégén, amikor ugye az a legendás összeomlás is megtörtént. Megmondom őszintén, nem nagyon latolgattam azt, hogy ki, hova, hogyan jut be. Nyilván ugye azt lehetett borítékolni, hogy azért Dobrev Klára azért az első háromba benne lesz. Mondjuk én speciál minden elfogultság nélkül a Jakab Pétert is odasoroltam volna, illetve akár Márki-Zay Pétert is.
Hát ugye
nagy meglepetés, ugye, hogy hogy is szokták ezt mondani, ezt nem láttuk jönni?
Igen.
Azt hiszem ez rá klasszikus jelző egyébként az elemzőktől is. Fekete Győr Andrásnak pedig úgy néz ki, hogy lehet, hogy kell majd még 4 év, mire valószínűleg, hogy kiforjon magát.
Az érdekes egyébként, hogy megnéztem, a Momentum egyébként az egyéni körzetek szintjén nem teljesített rosszul. Elég sok körzetet be tudtak húzni, de ez nem hatott vissza Fekete Győr András népszerűségére.
Én láttam olyan körzetet, ahol gyakorlatilag egy ellenzéki jelölt, aki évek óta közéleti, nem volt politikus, hanem teljesen civil, de közéletet élt, aktivizálta magát bizonyos civil ügyekben, és ezzel szembe felállított a Momentum egy olyan teljesen civil jelöltet, akiről csak annyit lehetett tudni, hogy mi a neve. És ezt pörgették halálba a Facebookon, hogy fizetett hirdetésben. Most őszintén a kettő között kire szavaznál? Arra, akit már tudod, hogy igen, kiállt emberek mellett, kiállt dolgok mellett, ügyek mellett, vagy XY mellett, aki nagyon aranyos, nagyon kedves, tudjuk, hogy hívják, ő a Momentum tagja, de se cél, se program, se semmi, csak egy fizetett hirdetés. Ez körülbelül olyan, mint amikor a fideszes oldalról ugye a különböző ilyen alapítványoknak, meg egyebeknek a megmondó embereit futatja ugye a Fidesz közpénzekből a Facebookon, és akkor látod, hogy Gipsz Jakab, ott egy fotó, alá is Gipsz Jakab, mit tudom én, milyen igazgató. A hirdetés szponzorálója vagy feladója, ugye ezt is feltünteti a Facebook, Gipsz Jakab, ugyanúgy saját. Oké, de mi az üzenet, mi a cél? Hogy ő van bajusza, szemüveggel, sárga húznetrógerrel, vagy valamit akar mondani? És nem csodálom egyébként, hogy ilyen alapon, nem csodálom, hogy ilyen alapon egyébként, például a Momentumnak az emberei sem feltétlenül biztos, hogy sikerre tudtak jutni.
Igen, akik viszont, de ugye pont azt beszéltük, hogy sokan ahhoz képest, hogy Fekete Győr mennyire rosszul szerepelt, ahhoz képest több jelöltjük jól szerepelt, ez nyilván majd a következő Momentum kongresszuson egy elég fontos napirendi pont lesz mindjárt úgy az elsők között. A meglepetésről annyit, hogy engem a magas részvétel az mindenképpen meglepett, de szerintem még magukat a szervezőket is. A 500 000-t mondták ki egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon optimista plafonnak, ehhez képest ugye most 633 000-nél állt meg az előválasztás, és ez nemzetközi összevét, már ahol ugye van előválasztás, ez ott is egy egészen magas számnak minősülne. Erre a város-vidék leosztásra pedig én csak annyit mondanék, ezt biztos te is tapasztaltad, amikor történetesen mondjuk fideszes vezetésű városban fórumozott Jakab Péter, akkor ott jelennek meg furcsa dolgok. Én most kicsit spoilerezek, és hogy egy ilyen előrehozott lapajánlót tartok, mert én pont erről írtam.
Borsod megyében.
Borsod 4-es választókörzetben voltam, ami hogyha így először ránézünk, józan paraszti észsel, akkor azt látjuk, hogy ezt a választókörzetet annak idején részegen balkézzel rajzolták meg. Ha pedig megnézzük hatalomtechnikai szempontból, akkor azt látjuk, hogy nagyon is racionálisan és nagyon is számító módon, nagyon józanul, fideszes szempontból persze, rajzolták meg. És ez egy délnyugat-észak-kelet fekvésű körzet, és délnyugaton van a központja, Kazincbarcika, és ott egy nagyon magas részvétel volt az előválasztáson. Én így végigjártam így a településeket, így szépen fokozatosan délnyugatról észak-kelet felé haladva, és ahogy mentünk, úgy nem csak, hogy a választásokon résztvevők száma csökkent, hanem egyáltalán az az információ, az a hír, hogy egyáltalán zajlik egy ilyen, már az is lekerült a térképről, de hát nem csodálkozzunk, tehát itt azért olyan falvakról beszélünk, ahol 2018-ban 100% közeli eredményt kapott a Fidesz. 100% közmunkával természetesen, tehát ez a kettő azért úgy érdekesen korrelál. És egyébként, hogyha visszatérünk, megnézzük a délnyugati részét ennek a választókerületnek, akkor azt láttuk, hogy bizony-bizony, ott, hogyha összeadogatjuk az ellenzéki szavazatokat, a 2018-asokat, akkor ott még szorítani is lehet a Fideszt, csak hát ugye gyakorlatilag ez a már-már nyílt szavazás. Egy apró momentumot hadd emeljek ki ebből a kis településről, hogy kérdeztem, hogy ugye hát 94%, hát akkor evidens, hogy kíváncsi az ember, hogy a 6%-kal beszéljünk. És akkor mondta az egyik közmunkás, hogy ja, hát ismerünk egy embert, aki leszavazott a Jobbikra, de az is csak tévedés volt. És tehát, hogy ennyire nyílt szavazás, tehát ebből lehet persze egy ilyen geget csinálni, de nekem ebből az volt az információ, hogy még a mai napig is tudni vélik, ugyanis megnéztem, senki nem szavazott 2018-ban azon a településen a Jobbikra, ott tényleg mindenki a Fideszre szavazott, egy-két ilyen kamupártra, nyilván egy-egy kósza eltévedt X az becsúszott, és ez nagyon-nagyon veszélyes lesz az ellenzék szempontjából 22-re nézve. Hát mert ez kicsit hasonlít egyébként az önkormányzati, a 2019-es önkormányzati választásokhoz, hogy ott is ugye nagyon szépen látszott, hogy adott esetben megyei jogú városok vagy megyeszékhelyeken ott ugye egy jelölttel behúzta őket az ellenzék, kisfalvakban megyei közgyűlések, azokat pedig szépen vitte a Fidesz, és ugye azóta viszi a különböző iparűzési adókat is az egyébként korábban teljesen súlytalanná tett megyei közgyűlések. És hát itt bizony a választókörzetek azok adottak. Úgyhogy sok önkritikus mondat is elhangzott egyébként ott az ellenzéki jelöltektől, hogy bizony-bizony nagyon sok kilométert kell majd beletenni ebbe a választásba, ezekben a körzetekben ahhoz, hogy szavazatszámláló delegáltak legyenek, de ez mondjuk most alig, hanem ugye most is ez is egy meglepő dolog a magas részvétel mellett, hogy milyen sok.
Igen, de ez a magas részvétel, ez ugye meglehetősen, bár nem láttam még ilyen grafikon, de nyilván egyenetlenül oszlik el a városban, nagyon, tehát a település szerkezet alapján is, és azért voltak olyan körzetek, mondjuk nyilván jellemzően olyan körzet, ahol eleve egy jelölt indult, ott nyilván ez eleve leviszi a részvételt, hiszen nem érzik az emberek annyira a tétet, de azért jó pár olyan vidéki körzet volt, ahol azért feltűnően ugye, kis számokat mondtak akár a győztes jelöltek mellett, és ez nem torzítja el túlságosan a képet, tehát hogy ugye ez egy csapdahelyzet is, hogy aki itt megnyeri ebben a bizonyos, tehát semmiképpen sem reprezentatívnak nevezhető közegben nyer egy ellenzéki jelölt, hát lehet, hogy pont az a legideálisabb ellenfél egyébként a Fidesz számára. Ez vonatkozhat akár a miniszterelnök jelöltre is, de akár egyes helyeken az egyéni jelöltre is.
Nézd, tehát fogadatlan ilyen think tankként én tényleg azt tudom mondani csak, hogy nem szabad belepihenni semmibe. Innentől kezdve lehet, hogy ma még lehet szusszani, és akkor onnantól kezdve újra rendezni a sorokat. Ami még egyébként szerintem érdemes lenne, és ezt azért mindig boldolom ilyenkor, és azért ezt elmondom, hogy azért ez a 630 ezer ember, igen, aki elment, tehát őket nem vezényelték ki, tehát ott a kutya nem pusingolt, kényszerített senkit, hogy Szabolcs, olyan jó munkahelyed van, figyelj, menjél már ki oda, légy szíves, és akkor voksoljál le. Tehát nem volt itt
és
mindenki...
És mellette írd alá a karácsonyos
légyen kedves. Tehát itt mindenki saját meggyőződésből ment ki, itt azért...
És tudom, mégis egy korlátozottan is, de a nyilvánosságot is vállalta, hiszen a legtöbb
elég, hogyha felcsúton volt, az azt hiszem, hogy mit ad Isten véletlenül ugye az alpolgármester úr a Momentumosok helyére kiment egy ilyen stop karácsonyos, hogy hívják, akkor asztalkával, és mellette hiába állították fel ugye a Momentumosok az aláírásgyűjtő asztalukat, hát valaki oda ment és azt mondta, hogy ne haragudj, de hát a Lőrincnél dolgozik a család, nem merünk ide jönni, mert hát félünk, hogy mi lesz. És ugye ez is visszaveti egy kicsit, valószínűleg, hogy torzítja a képet, meg amit ugye mondatok is, hogy volt például, mit tudom, egy Gyöngyös környékén, ugye ott a Jobbikos jelölt Dudás Róbert ellenfele egy DK-s fiatal ember, ő visszalépett időközben, beállt Dudás Róbert mögé, és hát igazából kérdeztem is tőle egy interjúban, hogy most akkor mi a teendő?
Igen.
Tehát oké, tehát ez gyakorlatilag te megnyerted, de akkor most akkor Jakab Péter mellett kell akkor korteskedni, vagy az ember ilyenkor hátradől, és akkor megvárja a szavazás végét.
Hát nyilván besegít a szomszéd körzetekben, általában ez is előszokott
egyébként igen. A másik pedig tényleg az, hogy és visszakanyarodva, visszacsatolva egy kicsit a 19-es önkormányzati választásokra, ott is azért az N1 újságírójaként több helyszínen is voltunk kint. Nyilván én személy szerint egyszerre nem, de ugye a Jászberényi pluszkört azt már ugye együtt futottuk meg például, de előtte Egerben is jártunk, és azt tapasztaltuk, hogy azoknál az önkormányzati választásoknál, ahol minden szavazókörzetben, minden szavazókörletben volt ellenzéki ellenőr, és ki volt képezve, hogy mire figyeljen oda, ne lankadjon a figyelem. És a legvégén, ami nagyon-nagyon fontos, és erről Egerbe számoltak be, hogy elkérték, még mielőtt a választási központba beküldték a hitelesített jegyzőkönyvet, egy hitelesített másolatot kértek, és sehol nem akarták odaadni ezt. Sehol. És megmondták, hogy oké, addig innen ezt el nem viszitek, amíg egy lepecsételt, hitelesített jegyzőkönyv másolatot nem kapunk. Ezt Egerben beszámolók alapján több helyen sírva adták át. Könnyezve. Mert mi lett volna, most tényleg én nem akarok senkit vádolni semmivel, de hogyha a csebokszári lakótelepről mire beér a dobótérre mondjuk az a jegyzőkönyv, vajon hogy változnak benne a számok. Tényleg nem vádolok senkit semmivel, meg kontaokat sem akarok gyártani, de nagyon fontos az, hogy 22-re, hogyha nincs minden szavazóhelyiségben legalább 2 darab ellenzéki ellenőr, akinek a figyelme nem lankad, és tudja a dolgát, akkor esélytelen 22.
Az előválasztás témát egy gyors körrel lezárva, én most itt nem kifejtő kérdést szeretnék, kifejtő választ szeretnék kapni a kérdésemre, hanem rövidet. Lesz visszalépés a miniszterelnök jelölti körben, ugye 3 jelölt van, Márki-Zay Péter már beszélt arról, hogy nyilván ő ugye Dobrev Klára győzelmét tartaná problematikusnak, és hogy ezért ennek az érdekében ugye valaki visszaléphetne valaki javára, itt nyilván Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely kerül szóba. Lesz ilyen?
Én nagyon remélem, hogy lesz.
Szerintem lesz.
Azt mondom, hogy kinek a javára lépés, hogy a Márki-Zay Péter nem egészen azt gondolja erről, mint Karácsony Gergely.
Igen, tehát ezt majd ők megbeszélik. Szerintem mind a ketten első körben azt szeretnék, hogy a másik lépjen vissza az ő
javukra. Ez egy mexikói padhelyzet lesz majd, mint ahogy a Tarantino filmekben lehetett látni.
Minden esetre, hát mint egy ilyen chicken game, hogy
nyilván az arányok, hogy a végső arányokat látjuk, akkor az nyilván befolyásolja majd ezt a döntést is. Akkor most ugorjunk egy nagyot, mondjuk a borsodi kisfalvakból mondjuk a spanyol tengerpartra. Már bejár, mert ugye ez egy érdekes hír volt, amit persze nyilván el lehetne ütni azzal, hogy ez egy magánügy, de azért tudjuk, hogy a miniszterelnök lányának a férje azért elég sok hát közpénz jellegű megbízással érintkezett az utóbbi időszakban, és az is tény, hogy bizonyos emberekhez hasonlóan a Orbán Viktor miniszterelnöki megbízatása óta hát feltűnően növekedett a vagyona. És most ugye azt látjuk, hogy miközben ugye a miniszterelnök folyamatosan arról beszél, hogy Magyarország a béke szigete, a normalitás szigete Európában, és hogy sok nyugati ember jön ide, vagy készül ide jönni, hogy itt keresztény kultúrkört megélve tud itt a nyugdíjas éveit például eltölteni. Ekközben azt látjuk, hogy nagyon sok magyar ember továbbra is kimegy dolgozni jellemzően nyugatra, tehát az irány azért nyugat, a hanyatló nyugat, és most nem akárki, nem is akármilyen család, ugye Orbán Ráhel egész családjával megérkezett Marbellára. Mi ennek az üzenete? És hogy ez lehet akár, nyilván ez bizonyos ízlésbeli korlátok vannak, hogy mondjuk egy politikai erő ezzel foglalkozzon, ne foglalkozzon, de azért ez oly mértékben megy szembe azzal a országképpel, azzal a retorikával, amit a miniszterelnök képvisel, hogy azért ez elég még magas labdának tűnik.
Hát hogyha ez mondjuk az első eset lenne, akkor azt mondanám, hogy persze, akkor még én is kacérkodnék vele, hogy egy magánügy dobozba tegyem ezt az egész sztorit. De hát Orbán Gáspár se a Spetsnazra vették föl, ugye? Tehát nem az orosz elit alakulat vette át őt katonai ösztöndíjjal, hanem a brit.
Ugye akkor meg az lett volna a baj, mondjuk, tegyük hozzá.
Hát mondjuk akkor máshogy szaladt volna kérdőjelbe mindenkinek a szemüldöke, ezt aláírom készséggel. De valahogy úgy látok egy ilyen tendenciát, hogy neked ott a pörkölt meg a Fási Ádám, nekem ott a Rod Stewart meg a Citrus Hínár. Tehát, valahogy sosem, tehát nem nagyon látjuk, Dubajba látjuk őket menni, oké, hogyha már egy kicsit keletezünk, de nem Bakuban telepedett le Orbán Ráhel, nem Törökországban, akikkel ugye előszeretettel üzletel, hanem nyugaton. És ugye ezek a különböző gépek is, Szardíniára, ugye ezek a luxusgépek, amiket a NER használ, ugye elég furcsa körülmények között, ilyen vagyonbevallással össze nem egyeztethető módon, azok általában Horvátország, Szardínia, tehát azok sem feltétlenül, jó, ha meccs van, akkor persze Moszkva felé nyilván, amit ugye kiszoktak fizetni Csányi Sándor állítása szerint, csak ugye megint csak nem tudjuk, hogy miből, hiszen
hát a vagyonnyilatkozat
alapján ez nehezen menni, ez nem dobható ki, tehát ez itt sehogy nem jön ki a matek. És hát igen, valóban, tehát közpénzből kerül arra a híres bizonyos saját lábra azok a nagyon drága cipők, és azok a nagyon drága ruhák, azok mind közpénzes.
Most az, hogy plebejus kormányzást, azt szokták mondani? Most mint hogy ezt nem hallottam volna. Hát, a polgárik sem nagyon, de
talán jobb nem. Is így.
Én is azt gondolom, csak...
Tehát közelebb vagyunk, tehát valami új szó kellene.
Bankár kormány.
Hát igen, de azt már ugye foglalt. Nem nagyon használ mostanában semmiféle jelzőt magára az Orbán kormány. Ez tényleg, ez jó, hogy mondod, nem gondolkoztam ezen, hogy melyik.
Nekünk megadatott igen, idén augusztusban, hogy családilag tudtunk nyaralni Andalúziában, Marbellához közel, Torremolinosban. Elég szép kis magyar diaszpóra van kint, kedves barátaink is kint élnek, akiket ezúton üdvözlök. Most, hogyha poénkodni akarnék, akkor azt mondanám, hogy nyilván azért mentek ki, mert a kosár érték azért az jóval jobban jön ki, mint idehaza, tehát ugyanazt a kosár élelmiszert egy harmadával olcsóban meg tudod vásárolni egy hipermarketben. Három gyerekes szülőként azért nem mindegy. Gegelhetnék ezzel, ha nem tudnánk, ugye, hogy az említett család ugye azért multimilliárdos, és hát ugye a hírek is arról szóltak, hogy azért ott a különböző mellék oligarha szálak azért megágyaztak nekik. Igen. Előre, tehát ez teljesen érthető, tehát semmire nem lehet kimenni külföldre. Azért legyünk őszinték, de itt azért elgondolkodható az, hogy fél évvel a választások előtt, hogyha kijön egy ilyen hír, akkor, hogy meglépte ezt pont a miniszterelnöknek az a gyermeke, aki gyakorlatilag kirakatban van, kormány megbízatásokat kap, ugye akár csak ugye ezt a nem tudom, ezt a Herceg Zoli tudná pontosan elmondani, hogy mi ez a divat ügynökség, aminek ő azt hiszem vezetője, illetve a Magyar Turizmus
hát, hogy ZRT-hez is azért. Mondjuk fogalmazunk úgy, hogy ugye kapcsolódik azokhoz a körökhöz, amelyek sok ugye szállal. Ezt az iparágat többé-kevésbé uralják.
Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy mondjuk magánvállalkozásokat lehet adott esetben távolról is működtetni, erre már volt példa, de az, hogyha te kormány megbízatásokat kapsz, adott esetben, még ha nem is államtitkárként, vagy közvetlen alkalmazottként, azt azért távmunkából nem lehet megoldani egyébként Marbelljáról, bármennyire szép, de zárójelbe jegyzem meg, egyébként az óvároshoz közel tudok egy nagyon-nagyon jó kis kockás, abroszos, kiülős helyet, az egyik 10 emeletes tövében, ott menüzni is lehet, és...
Hát, figyelnek Marbelljáról, akkor ez egy jó hasznos tipp volt most.
Csótányokra figyelni kell, de hát ez... Már egyébként... Tehát ezt egyébként a hú, hirtelen akartam mondani a színésznek a nevét, most lett volna frappáns átkötés, ugye Marbella szülöttje Antonio Banderas azt is elmondta, hogy hát ez a bika viadalok és csótány, ez a kettő, ami jellemzi a tartományt.
És bocsánat, még Marbellához annyit, hogy itt azért Orbán Viktor magyarsága is erős veszélyben van, hiszen ugye ő szokott ilyeneket mondani, hogy néhány székely vicc kíséretében, hogy magyar az, akinek az unokája is magyar. Na most képzeljük el, hogy ugye ott fölnő a spanyol óvodában a gyermek, és akkor esetleg a papához majd Real Madrid, nehogy Isten Barcelona mezben jön haza nyaralni, és nem felcsút mezben fog szaladgálni az unoka.
Azért ez... Köszönöm, hogy olá papa.
És igen, és köszönöm, hogy olá papa. És így nem tudom, tehát akkor megint csak csorbát szenved az a szöveg, amit ugye a választóknak szánunk, és akkor ott meg nekünk meg ott van a luxus, nekünk ott van a szép napfényes Spanyolország, te meg járjál fel csúcsmeccsre. Mert ez egy kicsit így diszonál, vagy videóton.
Azért ez mindig így... jó szembesülni azzal, hogy mi a különbség a vagyonnyilatkozat meg a vagyon között, és akkor ez így egészen pontosan igen. bemutatja. És ha már itt vagyonról, pénzről beszélünk meg, ha úgy tetszik, zsebekben turkálunk, akkor ugye a KSH mostanában közölt egy olyan statisztikát, ami a bruttó átlagkeresereket vizsgálta szakmák, foglalkozások szerint. Most puskázom is egy kicsit. Azt látjuk, hogy a top lista az úgy néz ki, tehát akik legtöbbet keresnek, ott nagyon jól állnak a légiforgalmi irányítók, nagyon jól állnak a sportolók, náluk ugye 1,3 millió az átlag bér. Jól állnak az ilyen tőzsdei vezetők, munkatársak, brókerek, egyszerűsítsük ezt így le, ebben mondjuk olyan nagy meglepetés nincsen, és elég jól áll a politikus kaszt. Most ezt én így leegyszerűsítettem.
Megdöbbenek.
Tehát miniszter, államtitkár, képviselő és egyéb kinevezettek. Mit üzen ez igazából, és itt még azt is hozzátenném gyorsan, akkor egy füst alatt az egész témát így felkérdezem, hogy az látható, hogy például a középiskolai tanárok ehhez képest olyan 415 ezer forintot keresnek. Itt valaki összehasonlította, hogy mondjuk a váltókezelők többet kapnak ennél. Itt is nyilván nem a váltókezelő pénzét sokalja az ember, hanem ugye a szellemi munka megbecsültségét. És azért az jól kirajzolódik ebből, hogy Magyarországon azért az anyagi elismerés és a tudás között azért nincs egyenes arányosság, ezt talán kimondhatjuk.
Hát nagyon egyszerű. De szerintem már többször elmondta rengeteg ember, aki ebben a témában megszólalt, hogy a jelenlegi kormányzásnak, és én azt gondolom, bárhol a világon a populista berendezkedésnek nincs szüksége gondolkodó emberekre. És hogyha nem kell gondolkodó ember, akkor nem kell az az ember, aki a fiatal generációt gondolkodásra tanítja. Nagyon egyszerű. Én ezt gondolom, tehát nem kell. Tehát mi a tanár? Az soha nem fogja, az nem fogja rágyújtani a tévészékházat. Hogyha csak egy aktuális mozi hasonlattal éljek, hanem nem es egyszerűen, jó, hát ne emeljünk nekik, figyelj, morgolódnak picit, jó, az iskolaigazgatóknak emelünk, őket jól tartjuk, meg hát a mi emberénk azért javarészt, de a hétköznapi pedagógus nem kell. És a legfelháborítóbb és a legmorbidabb ebben az egész történetben, ugye, hogy ott vannak azok az asszisztensek, akik ugye nem pedagógusok, nem tanárok, de ott vannak, foglalkoznak a gyerekekkel, és mivel, hogy tanárhiány van, ezért a legtöbb plusz munkát ők kapják. Olyan pénzekért, amiért egy hétköznapi melós meg sem mozdulna egy hónapban. És egészen felháborító. És hát ugye mi egy normális nemzetnek az alapja, ugye, az, hogy tudják gondolkodni, és legyél egészséges. Mert így tudunk előre menni, akkor így lehet egyáltalán GDP-t termelni, így lehet fejlődni. Nincs meg. Minek? Tehát lengetik itt a látom én is, és egy kicsit ugye ilyenkor mindig fölmegy a cukor, hogy látom ezeket a fizetett hirdetéseket, amiket tolnak szembe velem az interneten, hogy majd visszajön a maszek egészségügy visszajön. Hát az elmúlt 10 évben virágzott fel, könyörgöm.
Igen.
Tehát, sőt, most már ott tartunk egyébként, hogy ismerek olyat, aki egy bőrgyógyászhoz be akart jelentkezni, majd másfél-két hónapra kapott időpontot. Már a maszekoknál is itt tartunk.
A egészség nem üzlet, erre emlékszem, volt egy ilyen fideszes szlogán még persze a
2008-ban,
igen.
Mi is volt, mentsük még a kórházakat, azt hiszem, talán 14-es.
Olyan is volt, igen, az a...
Volt egy ilyen történet, és akkor jön. És akkor jó, oké, az orvosoknak emelnek, na, mi lesz a betegtologatóval? És most nem egy ilyen populista, vajos, kenyeres dolgot akarok tolni, hanem egészen egyszerűen arról van szó, hogy ha az oktatáshoz hozzá szeretek volna nyúlni, már rég hozzá nyúltak. Nem érdekük.
Mindenesetre, hogy választás lesz jövőre, azt már pedzegetik, hogy január 1-ben valószínűleg a pedagógusok bérét is fogják valamivel.
Majd visszaépítik 15 év alatt, igen, fél havit húzva.
Igen, behoztad ezt a tiltakozás vonalat, és pont ugye a légi irányítókkal kezdtük. Ugye az ő tiltakozásuk az egy annyira fontos dolog volt, hogy személyesen Orbán Viktornak kellett belenyúlni, és a járványra hivatkozva megtiltani, hogy ők a bérükért tiltakozhassak, és ugye tiltakozhassanak, és ugye látjuk azt, hogy mi kárt okozott volna, tehát azonnal jelentkező GDP kárt, gazdasági kárt okozott volna, ha a légi irányítók sztrájkolnak, hát pedagógus
sztrájk. Lassítottak is, bocsánat, igen, egyébként.
De a pedagógus sztrájk az pedig viszonylag sűrűn van, és hát az úgy GDP-ben nem jelentkezik, hirtelen azonnali haszna nincs, úgyhogy a kormány nem is nagyon hatja ez meg. Nyomják ezt a suttogó propagandában ezt a egyébként számomra döbbenetes módon működő tanár ellenes kampányt. És itt a tanároknál muszáj vagyok egy ilyen kis kitérőt tenni. Tehát, hogy amikor arról beszélnek, hogy azt hiszem Novák Katalin volt az, aki azt mondta, hogy hát a kezdő tanárok bérét valóban illene megemelni, hiszen az 130 ezer forint, ami az tényleg azért gyalázat. Ezt már ugye még az emmi környékén is, ugye, hogy egykori emmis miniszter is elismerte, hogy ez nem a legjobb irány. De hát a gazdasági helyzet sajnos ezt nem teszi lehetővé. Miközben a 13. havi nyugdíjnak ezt a rapid tempóban történő visszaépítését, ezt érdekes módon pont a gazdasági helyzetre hivatkoznak, hogy ezt ugye vissza lehet hozni egy válság után, tehát alig van választási szaga ennek a történetnek. És volt még egy, ezt beszéltük itt az adás előtt, hogy a rendőrök.
Igen, mondom pontosan, hogy a KSH szerint legalábbis a rendőrök átlagfizetése az bruttó átlagfizetése 545 ezer forint, a tűzoltók egyébként alig van ettől lemaradva 475 ezer, és azért kollégák is szoktak beszélni illetékesekkel, meg olvasni ezt azt, tehát valahogy úgy, mint hogy a nagyságrendileg más adatok jönnének. Hát, hogy akkor most nem teljesen értem.
Igen, tehát akkor nem tudom, hogy miért van az a leszerelési hullám. Tehát nem tudom, hogy ki a, tehát hogy Pintér Sándor belügyminiszter fizetését is beleszámolhatták, vagy nem tudom, tehát hogy nem, kinek a szám...
Meg az egy darab szaloncukrot, amit kaptak.
Igen, tehát hogy kinek a fizetését számolták még abba bele, hogy ez az átlag így jött ki, mert akkor viszont tényleg nem értem, hogy mi az, ami miatt annyira pálya elhagyó a... Konkrétan hallottam ilyen horror történeteket, hogy hegeszteni mennek el három műszakba rendőrök, mert még az is jobb pénzt ad, mint egyébként a szolgálat, és hát veszélytelenebb is. Így
fegyverpénzt ők is fognak kapni, vagy az a katona?
Nem
a rendőrökre gondoltam.
Nem, a feles, próbálom pontosan idézni, elnézést, hogyha pontatlan leszek, de hogyha jól tudom, akkor a felesküdött rendvédelmi dolgozók kapják meg. A felesküdött alatt meg én értelemszerűen józan paraszti észszel azt értem, ugye, akiket ugye vagy tiszthelyettessé avattak, vagy valamilyen úton módon, de ugye ők fegyvert viselnek, tehát nyilván nem a civil polgári alkalmazott titkárnő fog kapni úgynevezett fegyverpénzt. Tehát ugye nevében is benne van. Hát Gizike van magának lőfegyvere otthon, vagy esetleg amit ott nem nincs. Hát akkor...
Csak a lefegyverző mosolyát.
Mindenesetre ez nem hiszem, hogy beleszámították volna a fegyverpénzt ebbe az adatba, tehát ez
egy plusz. Hát ugyanaz, és akkor zárójelben jegyezzük meg, amit azért több közgazdász is hangsúlyoz, hogy például a jövő februári SZIA-osztás, az ugye az a 22-es büdzsében nincs benne.
Sok minden más mellett egyébként.
Sok minden más, tehát hogy a költségvetésen kívüli összeg az a nem tudom hány milliárd, amit majd vissza fognak osztani.
Hát igen, de ahogy elnézem akár az ellenzéket is, én úgy látom Magyarországon ez jelen pillanatban Matolcsy Györgyöt aggasztja.
Varga Mihály,
de ő ezt nem nagyon mutatja most. Tehát ő,
meg majd egy esetleges következő kormányzatot, hogyha megkapják majd a kasszakulcsot, és akkor belenéznek.
Hát biztos, ilyen kasszasöprés, hát ilyen még nem nagyon volt a rendszerváltás utáni magyar történelemben, ezt leszögezhetjük, aztán nyilván ennek meg lesz a böjtje.
A 200 napos program.
Hát igen. Ha már fegyverpénz szóba került, ide most zajlik a vadászati kiállítás, és itt, mintha megint csak ugye kétfajta valóság ütközne egymással, a szervezők szerint már 650 ezer látogatója volt a rendezvénynek, ehhez képest vannak olyan beszámolók, meg ugye felvételeken is látszik, hogy a Hungexpo pavilonjaiban azért a nagy tolongás nem látszik, de az ellentmondást úgy hidalják át, hogy egyébként nagyon sok más helyszínen is vannak rendezvények, vidéken, itt-ott-tamott, akkor ha őket, az ottani látogatókat beleszámoljuk, az nyilván növeli ezt a számot. Egyesek szerint ugye itt arról is szó van, hogy komplet iskolai osztályokat, vagy iskolákat is oda visznek.
Lehet, hogy beleszámolták azt is, hogy akik látták a híradóban a hírt róla, mondjuk az RTL-en, vagy valamelyik nézettebb csatornán, vagy esetleg a Facebookon rákattintottak egy fotóra, ami ugye a világkiállításon készült, akkor azt is belevették.
Igen, tehát hogy
ezt tudom elképzelni.
Itt mondjuk nem tudom, hogy a siker vagy nem sikernek mi a fokmérője, hiszen Azt tudjuk, hogy irtozatos pénz ment el erre, hogy nem tudja, ez egyébként megtérülhet-e.
Kizárt. Tehát egy kicsit hasonló ez, mint a vizes VB volt. Tehát, hogy ott is valami egészen elképesztő ütemben nőttek a költségei, és folyamatosan emelni kellett a tétet.
Hát ami ma is növekszik.
Az látványos volt. Bocsánat, tehát az látványos volt. Tehát ott azért megcsinálták azt, hogy ott a Batthyány téren, a Dunaparton, ugye a budai oldalon, ott volt egy műugró torony, háttérben a parlament, ezt baromi szépen megfotózták. Ezt egyébként el kell ismerni, hogy az ezt a része baromi látványos volt, de én azt gondolom, hogy a vizes VB ehhez képest kispálya. És ahogy egy ilyen kényszeredett, dacos válságkommunikációval próbálják ezt igazolni. Én nem hinném, hogy tehát a nagyszámok törvény alapján azért mi az Ádámmal rengeteg ilyen tömegrendezvényen, főleg zenés rendezvényeken részt vettünk már. Itt, hogyha készülnek fotók, készülnek híradások, elég csak, mit tudom én, a Sziget Fesztiválos híradós anyagokra gondolni. Azért ott azért az operatőrnek nem kell izzadni ahhoz, hogy egy tömeget fölvegyen. És nem hinném azt, hogy az ellenzéki újságírók, vagy azok, akik kilátogattak tudósítani a Hung Expo-ra, azok úristen, hát vért izzadtak, hogy ne legyen már ott senki a kitömött vaddisznó mögött, amikor azt lefotózzák, és elmondhassák azt, hogy hát figyelj, itt nem volt itt senki. Tehát itt, én nem voltam még kint, hát nem tudom, ha van esetleg egy-két jegy még itt a tarsajban, akkor kiszavatottánk délután, de hogy ezt kinek kéri meg, ugye Kovács Zoltán is azért dacosan kommunikált, hogy nyilván ugye a nem tudom milyen vadászati szakújságnak a főszerkesztőjeként, meg államtitkárként, és hogy hát ez már most mekkora úristen, mekkora siker. Nyilván nem fogják azt mondani, hogy bocs, de elégettünk irgalmatlan mennyiségű pénzt erre, és hát...
Igen, meg nyilvánvalóan ezt a vattázást is beleszámolják, ugye, amikor iskolásokat vezényelnek ki. Ugye volt szó róla, hogy önkéntesnek is úgymond kötelező jelleggel vittek oda felsőoktatási...
Lengyeleket nem hoztak?
Ez egy jó kérdés, ezt most Stefka Istvánt kell erről megkérdezni. De hogy iskolásokat vittek, buszoztattak oda és beszámolták. Igen, csak az ugye költséghatékonysági szempontból nem jelentkezik. Tehát ugye itt 1 millió vendégről volt szó, és nyilvánvaló, hogy amennyit költöttek rá, egy kicsit maguknak is mindig emelték a már ilyen csillagháborús módszerrel a mércét, hogy mennyi embernek kell és hogy mekkorát kell nagyot szólnia. Nem tudom, de az minden esetre azt rebesgetik, és ez egy kicsit mellékvágány, hogy állítólag majd október 15-től jönnek vírusügyi szigorítások, ami érdekes módon épp a vadászati világkiállításnak a vége lesz.
Aznap a tankcsapda a Budapest parkban.
Hát lehet, de ez is egy ilyen kis érdekesség, hogy nyilvánvaló, tehát hogy ezt azért ne legyünk méltatlanok, ezt ne felejtsük ki, hogy azért a vírus nyilvánvalóan betett ennek a rendezvénynek. Más kérdés, hogy akkor volt-e értelme még ennyi pénzt dobni?
Miért nem halasztották el? Tehát mi koncertre járó kultúremberekként azt látjuk, hogy a kedvenc amerikai zenekaraink éveket úranak. Tehát két éve kellett volna látnom, mondjuk másfél éve kellett volna látnom például az Aerosmith zenekart, és hát csak azt látjuk, hogy akkor 2021. Jó, oké, kibekkeljük. És akkor 2021-ben jön a szomorú hír, hogy bocs fiúk, talán 2022. Miért nem lehetett ezzel megcsinálni?
Jó, azért lehet, hogy 2022 őszén arra számítanak, hogy nem biztos, hogy ugyanaz lesz a környezet, nem tudom. De egyébként ezek költői kérdések, azt hiszem, és ugorhatunk is az utolsó témánkra. Ha már arról beszéltünk, hogy hányan kíváncsiak egy rendezvényre, ugye azért a vadászati kiállításnak van egy előnye a többek között Kálomista Gábor producer által jegyzett, csúnyát mondok, Elkúrtuk című filmnek, amelyet még nem mutattak be, de már is valóságos nyilatkozat háború folyik arról, hogy mekkora az érdeklődés a film iránt. Állítólag már ugye október 22-én fogják ezzel mutatni, sejtjük miért, de hogy már ugye lehet jegyeket foglalni, és hát nagyon sokan, és Kálomista Gábor eközben pedig arról panaszkodik, hogy hát tulajdonképpen őket elnyomják, nem akarják a mozik rendesen játszani ezt a filmet, és hogy, tehát ez szörnyűség, na, tehát hogy itt tartunk lassan 12 év Fidesz kormányzás után, és még mindig úgy tűnik, hogy ez egy olyan forró téma, amiről már egy azt se engedik, hogy egy rendes filmet bemutassák.
Hát most, hogyha poénkodni akarnék, akkor azt mondanám, hogy nem lennék a James Bond film készítőinek a helyében, mert irgalmatlan módon el fogja verni a film. De én megnézném. Sőt, lehet, hogy el is megyek, és meg is fogom nézni. De én azt gondolom, hogyha, mert nyilván tudjuk, azért most ne szégyelősködjünk, miért készült ez a film.
Jó.
Tehát miért pont most, miért a választások előtt?
Ilyenkor azt mondom, hogy a helyes megfejtők azok kapnak valami jutalmat, hogyha a király.
Az elment az összes díszdobodozni, hogy DVD-jét kisorsoljuk közöttük, igen.
Legalább ezt. De hogyha most tényleg ezt propaganda célokra akarják használni, mert nyilván arról van szó, egyértelmű, amellett, hogy azért, hogy próbálják bemutatni, hogy mi történt akkor, miért nem dobják fel a YouTube-ra? Miért nem mutatja be a köztelevízió? Ott van rengeteg lehetőség. Miért nem dobják be a Dunán főműsoridőben szombat estére, október 22-ére?
Én is kíváncsi vagyok erre a filmre, és én azt a taktikát választom, hogy azért a moziban nem megyek el, mert ugye ez olyan, mint az, hát egy olyan kínosot látják, hogy veszek egyet erre, meg az egész, mert nem akarok azért erre úgy pénzt kiadni, de én bizonyos vagyok benne, hogy bőven a választások előtt, vagy talán épp a választások előtt ezt be fogja mutatni, akár a köztelevízió, vagy valami, és akkor meg fogom nézni, és nyilvánvalóan annyit is tegyünk hozzá a dolgok korrektsége miatt is, hogy persze mondjuk a művészi értékei úgy, hogy nem láttuk, hogy nem érdemes nyilatkozni, de azért nagyon-nagyon-nagyon kilóg a lóláb, hogy itt miről van szó.
Lesz sajtóvetítés egyébként? Biztosan. Ez ugye az, amikor újságírókat elhívnak, és akkor ingyen megtekinthetik.
Van lesz fogása,
biztosan
meg
lesz. Én egyébként én mindenképpen el fogok menni, és meg fogom nézni, de egyébként ezzel a YouTube-os dologgal, ezzel egy nagyon forró pontjára tapintottál ennek az egész filmes dolognak, ugyanis hát öreg szülők hülye gyerekeként elég sok mindenre emlékszem, például 2018-ba menjünk csak vissza, nem volt az olyan régen, amikor kijött egy bizonyos Koyot című film, aminek egy gyártója az egy bizonyos Kálomista Gábor volt, és hát elég sok mindent megtett Kálomista Gábor pont az ellenkező előjellel, hogy ne nézzék meg sokan azt a filmet, például amikor pedig kialakult körülötte ez a botrány, hogy ugye a marketing költségeit sem úgy költik el, hogy volt egy kis kavarás, ugye, hogy benevezték a filmszemrére, nem nevezték, Kálomista visszavonta, akkor fogta és egyszerűen földobta rossz minőségbe a YouTube-ra a gyártó a saját filmjét, és az volt az egyébként igen cinikus válasza, hogy hát úgyis akkora az érdeklődés a film iránt, akkor tessék, itt van a YouTube-on a link, mindenki megtekintheti. Ezzel ugye csak az a baj, hogy ezzel egy csomó más nevezést ellehetetlenít, és ugye a tévék sem szívesen adnak le ilyesmit, mozik sem szívesen vetítenek olyasmi premier filmet, ami éppen kint van a YouTube-on premier plánban, és ugye ezt ráadásul meg is sajtózzák. Tehát igen, lehet élni ezzel a módszerrel, csak más kérdés, hogy korábban sikerült pont kinyírni egy filmet ezzel a módszerrel, de hát hogyha megnézzük azt a Koyot című filmet, hogy miről is szólt, akkor hát azt látjuk, hogy hiába szólt a vidéki Magyarország valóságáról, hiába játszottak benne egyébként kiváló határon túli színészek. Hát nem teljesen az a Fidesz által közvetített MTVA kompatibilis narratíva jött le belőle, hanem nagyon-nagyon éles, valós társadalomkritika, illetve hát ha úgy veszük, akkor akár kormánykritika is. Tehát, hogy Kálomista most tulajdonképpen azt játsza el valahol annak az ellenkezőjét, amit 2018-ban megcsinált a saját filmjével, de valami egészen döbbenetes. Tehát ez tényleg csak a Fidesznek a legkeményebb magja hiszi már el szerintem.
Tehát, mi lehetett ezzel a célja? A hírverés?
Persze.
Igen.
Persze,
igen,
gerilla marketing.
Ez egyfajta gerilla marketing volt, hogy azt mondja, hogy a
közpénzes gerilla marketing.
A gyurcsányista, sorosista, karácsonyista fővárosi vezetés, ami ugye a Corvin mozit is uralja, birtokolja, és hogy hát majd jó kipaterolja őket ugye a helyéről, ugye az nem engedi be a filmet. De az, hogy pontosan tudja ő is nagyon jó, hiszen azért valamennyire ismeri a piacot, hogy hát másfél éve betartottak nagy produkciókat, tehát könyörgöm egy James Bond film mellé oda tenni bármilyen magyar alkotást.
Igen, tehát most a Covid miatt rászabadul egy csomó film a mozikra, a piacra, és tényleg, tehát egyébként nekem is, tehát én moziba járó ember voltam, ugye a járvány előtt, és úgy mostanában kezd leesni, hogy jé, mehetek moziba. Vannak benne filmek. Tehát, hogy most kezdenek majd az emberek erre ébredezni, és lehet, hogy ha rájön egy ilyen dömping, akkor nem biztos, hogy az Elkurtuk lesz az a film, amit kapásból az emberek azt fognak mondani, hogy na, ezt meg akarom nézni.
Egyébként a moziban az emberek röhögni járnak be, meg legfeljebb mondjuk horrorra, mondjuk nem feltétlen, de hogy mondjuk egy magyar megtörtént, mondhatjuk azt, hogy történelmi jellegű léptékű sztorit feldolgozó filmre üljenek be elsőként a Covid után.
Én ennek örülök egyébként, tehát, hogy ebből
meg kell nézni, készült, persze. Tehát... Én nem mondom azt, hogy ne nézzük meg, sőt, szervezhetünk csoportos vetítést is.
Egyébként ez egy
ez csoportos kedvezmény akkor. Tehát, hogy azt gondolom, hogy erről a témáról mi fogunk beszélni. Egy apró megjegyzés, hogy azért ez jól látható, hogy nincs, nem tud Fidesz annyiszor kétharmaddal nyerni a választásokon, hogy a miniszterelnöktől kezdve, mondjuk Kálomista Gáborig, ne folyamatosan azt halljuk, hogy mennyire el vannak nyomva, és az ő véleményük nem jelenhet meg, mert én nem tudom, milyen diktatúr van a világban. Ez egyébként valahol komikus, de valószínűleg van egy ilyen lelki szükséglet, hogy nyilván a szabadságharcot valahogy így valaki ellen mindig vívni kell. Köszönöm szépen a részvételt, és most a zárásként ugye a szokásos reklámperc következik, ugye a nyomdából már megérkezett, holnap a olvasók is elérhetik a Magyar Hang friss számát címlapon, ugye Kőhalmi Zoltánnal, egy nagyon érdekes interjú, és természetesen, bár a szerdai labzátat kicsit próbára tette, de azért azt gondolom, hogy érdemi információk is szerepelnek az lezárult előválasztással kapcsolatban is. Még egyszer köszönöm a részvételt,
köszönöm
és
mindenkinek
köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Viszontlátásra.
Viszontlátásra.